Drága mennyei atyám, köszönjük az igédet, mert te adtad az igét, és Jézus Krisztus az élő ige. Köszönjük, atyám, hogy betekintésünk lehet az igén, és hogy azt felkented a Szent Szellemmel. És tudjuk, hogy nálad nélkül semmit nem tehetünk, mert te építed a házat, te vagy az, aki szólsz a szívünk köz a mai napon is, és adsz nekünk bölcsességnek és kijelentésnek szellemét a te megismerésedben. Hogy minél jobban megismerjük a te akaratodat, és minél jobban a te akaratodban tudjunk megállni és tudjunk járni. És köszönjük, atyám, hogy adsz nekünk bölcs szívet, hogy meghalljuk a te vezetésedet, és a te juhait hallják a te szódat, és nem az idegen hangját követik. Köszönjük, atyám, hogy ma is meghalljuk az igét, befogadjuk az igét, és növekedünk a te igéden, és add, atyám, hogy, hogy a mai üzenet az úgy jöjjön elő, ahogy a Szent Szellem szeretné, hogy azt te szeretnéd. És köszönjük neked, atyám, a Jézus Szent nevében. Halleluja, dicsérjük az Urat, foglaljatok helyet. És hozzáfogok a mai üzenethez. Ennek az üzenetnek azt a címet adtam, hogy az ő csontjaiból valók. Egy kicsit talán rendhagyó lesz az üzenet olyan szempontból, hogy itt az egyházban erről a témáról bár esett szó, de más egyházakban is igen-igen kevés szó esik a családról, a családi kapcsolatokról, és ma ezt meg fogjuk nézni. Tudjuk azt, hogy Krisztus a feje a testnek, ő váltott meg bennünket. Az Efézusi levélben olvassuk, hogy Isten terve a megváltásról már a világ alapítása előtt el volt rendelve, hogy ő minket a maga fiaivá és a maga leányaivá fogad, és a megváltásban Jézus Krisztus Istennek ezt a tervét teljesítette be oly módon, hogy félretette azt az akadályt, ami Isten és ember között volt, félretette a bűnt, a bűneinket fölvitte a fára, fölvitte a sebeinket, a fájdalmainkat, a betegségeinket, és az ő kifolyt vére, az ő szent vére egy örök szövetséget szerzett a számunkra. Tehát Jézus azt mondta, hogy elvégeztetett, és ugye a kárpit ketté szakadt, Isten szelleme kijött a templomból, tehát a ketté szakadt kárpiton keresztül, és szabad az út mindenkinek a szentek szentjébe, mindenki oda járulhat Isten jelenlétében. No, ma ott fogjuk kezdeni, hogy a Jelenések könyvében, és onnan fogunk elindulni, hogy megnézzük a hét gyülekezeteknek írt levelet, és ha már megint azt mondod, már megint a gyülekezetekről fogok prédikálni, igen, de nem olyan formában, hogy te most ezt elgondolod, hanem meg fogjuk nézni a Jelenések könyvének az első rész 19-es ige versétől. Tudjuk, hogy ezt a levelet ezt Jánoson keresztül adta nekünk az Úr. Jánost a Patmos szigetére száműzték a hite miatt, és ott a názáreti Jézus Krisztus, a megdicsült, a feltámadt názáreti Jézus Krisztus megjelent neki az ő dicsőségében, és azt mondja a 19-es vers, hogy írd meg, amiket láttál, amik vannak, és amik lesznek ezután. Egyébként ez a jelenés, egész Jelenések könyvének ez a kulcsa. Amik voltak, amik vannak, és amik lesznek, és amiket láttál. A hét csillag titkát, amelyet láttál az én jobb kezemben, és a hét arany mécsest, így gyertyatartó van írva, a hét csillag, a hét gyülekezet angyala, és amely hét gyertyatartót láttál, az a hét gyülekezet. Tehát egy dolgot szeretnék itt leszögezni, hogy a gyülekezet az Jézus kezében van, ő kezében van a gyertyatartó, és ő kezében van a hét csillag, ő kezében van a gyülekezetnek a vezetője. És ez a gyülekezet is azért van, mert Jézus akarta, hogy legyen. És ez addig lesz, amíg ő akarja, hogy legyen, és mindez az ő kezében van. Jó, tehát egyelőre eddig megyünk, amíg megnéznénk a hét gyülekezetet. Először is akkor tisztázni kellene egy fogalmat, hogy végül is mi az a gyülekezet. Ki az a gyülekezet egyáltalán? Tehát nyilván mi vagyunk a gyülekezet, mi vagyunk a gyülekezet tagja, minden olyan ember, aki Jézus Krisztusban van, mert az eklézsi azt jelenti, hogy kihívottak. Tehát van egy nagy gyülekezet, amit úgy hívunk összességében, hogy a Krisztus teste. Ezen belül Istennek számos gyülekezete van az egyházon belül, és ez még nem minden, mert Jézus meghatározta és definiálta, hogy mi a gyülekezet, és most először ezt fogjuk megnézni, és lehet, hogy nem mindig az, amire mi gondolunk. A Máté 18-18-ra lapozzuk a Bibliánkat, és ott megtaláljuk a gyülekezet definícióját. Maga Jézus határozta meg. Nagyon jól ismert igehely, ez alapján nagyon sokat szoktunk imádkozni, Máté 18-18. Azt mondja, bizony, mondom néktek, amit megkötök a földön, a mennyben is kötve részen, és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva részen, ez az oldás és a kötésnek a hatalma. De az üzenet szempontjából itt van, amit szeretnék kiemelni. Azt mondja, ismét mondom néktek, ha ketten közületek egy akaraton lesztek a földön bármely dolog felől, amit csak kértek, megadja néktek az én mennyei atyám. Tehát ha ketten egy akaraton lesztek bármi dolog felől, megadja néktek az én mennyei atyám. És itt van meghatározva a gyülekezet, a legkisebb gyülekezet, ami létezik, mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Tehát igazándiból a gyülekezet, amikor a Jézus nevében összejövünk, és ahol Jézus ott van, ott a minimum létszám mennyi? 2 vagy 3. Tehát a minimum létszám 2. Tehát gyakorlatilag 2 személy az már egy gyülekezetnek számít Jézus nevében, hogyha Jézus nevében összejövünk. Tehát amikor, na menjünk, először nézzük meg akkor, hogy jött létre a gyülekezet. És egyáltalán hogy tervezte ezt Isten, és miből lett az első gyülekezet, és hogyan lett. Elmegyünk a Teremtés könyvébe, és a Mózes első könyvének az első fejezet, 27-es igeversét nézzük meg. Na, jövök ide, mert itt csak. Jó. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt, férfiúvá és asszonnyá teremté őket. Tehát Isten megteremtette az embert. Hogyan teremtette? Férfiúvá és asszonnyá teremtette őket. Utána történt valami nagyon fontos dolog. Megáldá Isten őket, és mondanékik Isten. Szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok a birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a föld minden csúszómászó állatokon. Tehát Isten megáldotta a férfit, megáldotta a nőt, és mit mondott, hogy sokasodjatok, szaporodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok az uradalmatok alá. Amikor Jézus erről beszél a Máté 18-ban, akkor ugyan erre utal. Ha ti ketten vagy hárman egy akaraton lesztek a földön bármi dolog felől. Tehát ez a két személyben elrendelt hatalom. Na, menjünk csak egy kicsit tovább, mert itt nincs vége a történetnek. Aztán azt látjuk, hogy történik valami, hogy a második rész 7. versében, és formálá az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehelt az ő orrába életnek leheletét, így lett az ember élő lényé. Tehát megteremtette az embert, még egyszer vegyük kronológiai sorrendben, megteremtette férfiúvá, és asszonnyá teremtette őket, megáldotta őket, majd utána egy testet formált a föld porából, egy testet, és belehelyezte az életet, belehelyezte a szellemét, belehelyezte a lelkét. Ugye a fizikai halálnál ez történik megfordítva, amikor a szellem és a lélek elhagyja a testet, akkor az egy élettelen anyaggá válik. Az onnantól kezdve nincsen benne élet. Most ez nagyon érdekes dolog. Isten egy testbe helyezte el a férfit és a nőt. Egy testbe. A teremtéskor. Aztán menjünk tovább. Menjünk a 2.18-ba. És mondta az Úr Isten, nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt. Milyen segítőtársat? Hozzáillő társat. És formált az Úristen a földből mindenféle vadat, mindenféle égi maradat, elvitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezze azokat, mert amely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak a neve. És nevet ad az ember minden baromnak, az ég madarainak, minden mezei vadnak, de az embernek hozzáillő segítő társat nem talált. Tehát Isten megteremtette ugye az állatokat, megteremtette a kis házi kedvenceinket, a kutyát, a macskát, a lovat, az oroszlánt, mindent, és Isten azt látta, hogy hát nem ez az embernek az igazi társa. Most nagyon sok örömet tudnak okozni ezek a kis házi kedvencek, a házi cicák, a kutyák, és nagyon meg tudja az ember szeretni őket, de az embernek akkor sem ez a hozzáillő társa. Hanem, bocsáttá tehát az Úr mély álmot az emberre, és elaluvék. Akkor kivitetett egyet annak az oldalbordái közül, és a húsával töltötte be annak a helyét. És alkotá az Úr Isten az oldalbordát, amelyet kivett az emberből, asszonyá, és vitte az emberhez. És mondta az ember, ez már a csontomból való csont, a testemből való test, asszony embernek neveztessék, mert emberből vétetett. 24. Annak okáért elhagyja a férfiú az ő atyát és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és ketten lesznek egy testé. Valának pedig mindketten mezítelenek az ember és az ő felesége, és nem szégyellik vala. Álljunk meg itt egy picit, és kijelentést fogunk venni, hiszem a mai napon, hogy hogy teremtette meg Isten az első családot, az első két embert, hogy teremtette meg gyakorlatilag az első gyülekezetet. Hát úgy, ahogy felolvastam az igébe, és látjuk azt, hogy Isten gyakorlatilag ketté választotta az embert. Egybe szerkesztette, és utána ketté vette. És ő lett az oldalborda, tehát azt mondja, hogy szerzek neki segítőtársat. Szerzek segítőtársat. No, tudjuk, hogy utána megtörtént a bűnbeesés. És jött egy ördög nevezetű fickó, aki belebújt kígyó képébe, és mit csinált? Elkezdett udvarolni az asszonynak. Na most, amikor ketté választotta a férfit és a nőt, majd kicsit csúszós pályára megyünk, úgyhogy nem baj, de szeretném, ha ma az ige szólna hozzánk, és több mindenből megértést kapnánk, és ma ebből alapot veszünk. Amikor ugye egybeteremtette Ádámba, egybeteremtette a nőt, a női, a férfi természetet, mindent egybeteremtett. De amikor szétválasztotta őket, én hiszem, és ez sok minden megerősíti a Bibliába, akkor Ádámból kivett egy olyan részt, amit belehelyezett az asszonyba. És a férfibe pedig benne hagyott egy olyan részt, ami talán nincs meg annyira a női nembe. És tudjátok, ma sok vita folyik erről a témáról, vannak különféle mozgalmak, nem akarok erről beszélni, az igéről szeretnék beszélni, hogy a férfi és a nő egyforma. Biológiailag és minden. Nem. Ha vannak gyerekeitek, vagy vannak unokáitok, és megnézel egy kisfiút, és megnézel egy kislányt, teljesen más a természete. Teljesen más egy férfinak a természete, és teljesen más egy nőnek a természete. A nőnek még a gondolkodásmódja, az érzékvilága talán sokkal gazdagabb, mint nekünk férfiaké. talán sokkal szerényebb, sokkal visszahúzódóbb, egy férfi az sokkal erélyesebb, határozottabb, szeret esetleg jobban az előtérbe kerülni. Tehát van egy, ez a természet ketté lett választva, és ezt kellene megérteni. És majd az Efézusi levélben olvassuk a házasság kapcsán, hogy amikor újra egy férfi és egy nő egyesül a házasságba, akkor lesz újra egészé, mert akkor fogják egymást kiegészíteni. Hadd mondjam el, se nem az egyik jobb, se nem az egyik rosszabb, sem a férfi nem jobb, sem a nő nem jobb, hanem más. És ez végig vonul az egész Biblián. És ezt, ebből kijelentést kell, hogy vegyünk, és meg kell, hogy értsük, mert sok minden olyan probléma van a gyülekezetben, és a legkisebb gyülekezetben, a családban, ezen belül a házasságban, ami amiatt van, hogy nem volt erről tanítás, hogy Isten egyáltalán hogyan alkotta meg az embert, hogyan alkotta meg a férfit, hogyan alkotta meg a nőt. És a gond az, amikor az isteni rend, az isteni alkotás, az isteni elrendelés fölborul, és mesterséges módon beavatkoznak ebbe emberek, akkor fölborul a házi rend, és akkor jön a sívás-rívás és a fogcsikorgatás, és akkor állnak feje tetejére a dolgok. Na, tehát a következő történt. Ugye, tehát ha megnézzük, majd Péter apostol levelébe olvasunk erről, hogy a nőt gyengébb edénynek nevezi, hogy a nőnek adják meg a tiszteletet, mint a gyengébb edénynek. Igen, és hogyha megnézzük egy női természetet, a nők szeretik, hogyha udvarolnak neki. Szeretik, ha megdicsérik, szeretik, hogyha elismerik őket, ha megdicsérik a ruhájukat, a frizurájukat. És valahogy erre a nőknek igénye van, nagyobb igénye van például, mint egy férfinek. És az ördög, de nem hülye, éppen ezért mit csinált? Kivel kezdett ki? Akire nagyobb hatást tud gyakorolni, kikezdett a nővel. És elkezdett neki udvarolni. És tudjátok, akik horgáztok, hogy a csalit azt nem azért teszik a horogra, mert szeretnénk kedvezni a halnak, hanem ki akarják fogni nyilván. Tehát mi volt az ördögnek a célja? Hogy lecsalja róluk a ruhát, mármint a dicsőség ruháját, mert egyébként ruha nem volt rajtuk. Ez volt a célja. És itt Ádám nem állt a sarkán, mert Isten Ádámot bízta meg a kertnek az őrzésével. Majd látjuk ezt, hogy Isten tervében hogy vannak ezek a dolgok. Amikor van két ember, ott Isten egyet vezetőnek nevez ki. Mert ha nincs vezetés, elvész a nép. Aminek meg két feje van, a szörnyeteg, ugye ezt tudjuk. Tehát... izgalmas lesz a mai nap, úgy látom. De megyünk tovább, és az ige majd. Na most menjünk. Tehát végül is, ugye mi történt? Azt mondja, látta az asszony, hogy a fa jó eledelre, kedves a szemnek, kívánatos a fa a bölcsességért, és szakítta azért annak gyümölcséből is, evett, adott a vele lévő férjének is, és ő is evett. Tehát, ugye megtörtént a bűnbeesés, és ezt egyáltalán nem lehet Évára fogni, mert nem Éva volt a felelős a kertnek az őrzéséért, hanem Ádám. Na most, mi történt ebből az apropóból? Rengeteg téves félreértelmezés történt, és bizony hosszú évekig, évezredig a nőket másodrangú lénynek tekintették, a nőket elnyomták, és kialakult egy olyan ideológia, ami nem kedvezett sem a nőknek, sem a férfiaknak, így nem kedvezett a családnak, nem kedvezett a legkisebb gyülekezetnek, és ma is bizony ennek a diszkriminációnak látjuk a hátrányait. De menjünk még tovább. Tehát itt az érzék, a kívánság az megfogant, és ugye Ádám engedett a csábításnak végül is. Na nézzünk meg még egy igeverset. Tudjuk, miután Megtörtént a bűnbeesés, a gonosz természete került Ádámba, és nem vállalta föl a felelősséget. Tehát egyáltalán nem volt férfias. És azt mondta, hogy az asszony volt, akit mellém adtál. Elkezdte vádolni az asszonyt, elkezdte vádolni Istent. Nyilván az asszony csak hagyta magát, mondta, nem én, a kígyó volt. Tehát végül is ment az egymásra mutogatás. És akkor nézzük meg a 3.16-ot. Az asszonynak mondta, felette igen megsokasítom viselőséget, fájdalmait, fájdalommal szülsz magzatokat, és epeked el a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad. Uralkodik te rajtad. És ha megnézzük most az Ószövetségben a nőknek a helyzetét, bizony a nők igen el voltak nyomva. Ha megnézzük a törvény alatt, ott is, amikor Isten jelenlétébe, ugye nem mehettek be az emberek, de a sátoron, a sátor legkülső részébe helyezték el a nőket. Azon kívül már csak a csonkabonkák, meg a betegek, meg olyanok voltak, akik megvetettjei voltak, úgymond az akkori társadalomnak. Utána jöhettek a férfiak, aztán jöhettek a papok, és a szentek szentjébe csak ki látogathatott be? Csak a főpap. Tehát gyakorlatilag volt egy ilyen hierarchia, és bizony a nők azok a társadalomnak a perifériájára, az aljára szorultak az Ószövetségben. És ez mind a mai napig benne van a zsidó kultúrában, mind a mai napig annyira benne van, hogy a nőket nem is számolták, meg a gyerekeket. Sőt, most valamikor olvastam róla, hogy valamelyik keresztény zsinat valamikor ugye állapította meg, hogy a nőknek is van lelke. Tehát a sötétség legmélyebb bugyraiba voltak emberek, ugye nyilván hát ha a teremtés könyvét elolvassák, akkor ott teljesen világos. Azért kezdtem az elejéről, tehát nagyon az elejéről, nagyon hátulról indulunk. De megyünk tovább, és nézzük, ugye ez is a férje pedig uralkodik rajta. Na menjünk tovább, és nézzük meg, menjünk vissza a Jelenések könyvére. És nézzük meg a... Tehát azt beszéltük meg eddig, hogy a legkisebb gyülekezet az a házasság, a család. Nem a házasságról lesz ma annyira szó, érintve lesz eléggé, de meg kell, hogy értsük a kapcsolatokat, mert a gyülekezetnek a legkisebb sejtje, a családon belüli legkisebb család, az a házaspárok. Ugye? És nem néztük még meg ott a Mózesbe, de ott is gyülekezeti alkalmakat tartottak. Miért? Mert összegyülekeztek. Ádám, Éva és az Úr. És volt egy gyülekezeti alkalom, és Isten ott tanította őket, ott szolgált feléjük, ott beszélt velük. És amikor bűnt elkövették, akkor az Úr kereste őket. Hú, elmaradtatok a gyülekezetből. Hol vagytok? Hova lettetek? Hova süllyedtetek le? Hova estetek le? Tehát valójában, ugye ma reggel is, amikor imádkoztál a férjeddel, ahogy ma reggel imádkoztam a feleségemmel, egy gyülekezeti alkalmat tartottunk, mert ketten imádkoztunk, és ez egy normális dolognak kellene, hogy legyen. És ez nálunk sem mindig így volt, de most így van. És ezen túl... Igen, de, jó, nem biztos, hogy én láttam a sarkabra, és azért van úgy, de így van. Jó. Tehát ez a lényeg. Na nézzük meg az efézusi gyülekezethez írt levelét. Azt mondja, hogy az efézus beli gyülekezet angyalának írd meg, ezeket mondja, aki a jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki jár a 7 aranygyertya tartó között. Tehát, hogyha te egy férj vagy, és van feleséged, akkor te egy gyülekezet vezető vagy. Ezt tudjad magadról. Itt a férfiakhoz szólok most, szól az ige, te egy gyülekezet vezető vagy. Jó, azt mondja, tudom a te dolgaidat, és ez a csillag Jézus kezében van. Azt is tudjad, hogy a Jézus kezében vagy. Na, szóval tudom a te dolgaidat, a te fáradozásaidat, álhatatosságodat, és hogy a gonoszokat nem szenvedted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugnak találtad őket, és terhet viseltél, álhatatos vagy, és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. De egy mondásom van ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Az elmúlt hetekben erről volt bőséggel szó, az agapé szeretet. Hogy látjátok, hogy ebbe a gyülekezetben mi történik. Ez a gyülekezet, ez kiüresedett valami oknál fogva, elhagyta az első szeretetet. És elkopott a lényeg, hogyha egy gyülekezet, egy egység, az nem Krisztusból, és nem az ő szeretetéből táplálkozik, akkor az az egység, az a gyülekezet kiüresedik. És ugyanúgy üresednek ki a családok, a házasságok, mert onnantól kezdve már nem a lényeg lesz a lényeg a szeretet, hanem már a programok, hogy mit csinálunk, és a tevékenység fölváltja a lényeget, és fölváltja a szeretet. Összeházasodik két ember, mi történik? Ugyanez van. Jól indulnak a dolgok, és utána hát kell ház, kell autó, jönnek a gyerekek, föl kell nevelni, és a sok tevékenység között elvész a lényeg, elvész a szeretet. És elvész a miért. Ugyanez a helyzet a gyülekezetbe járással kapcsolatban is. Emberek szerelmesek lesznek Jézusba, emberek befogadják az Urat, és örülnek, és boldogok, és alig várják a vasárnapot, hogy jöhessenek a gyülekezetbe. Ugye ez az első szerelem, amikor megérint bennünket. És utána pedig majd jönnek a tevékenységek. Hát most nem érek rá, mert hát most nem. És az emberek szépen lassan kiüresednek, és egyszerűen elhagyják az Urral való járást. De még mielőtt ebbe egy kicsit belebonyolódnék, nézzük meg az Efézusi Levél 5. részét, mert ha már a házasság a legkisebb gyülekezet, akkor beszéljünk a gyülekezetről, és nézzük meg az Efézusi Levél 5. részét, ahol Pál apostol ír, erről nem lesz új ez nektek, talán minden esküvőn fölolvassák, de most megnézzük az igét. Ugyanis mi történt, amikor Krisztus Jézus megváltott bennünket? Azért még ezt sem hagyjuk figyelmen kívül. Ugyanis mit mond az írás? A Zsidó 3.28. Előbb azt hiszem azt nézzük meg, menjünk oda egy kicsit, hogy értelmet kapjon a dolog. Zsidókhoz írt levél, igen, 3.28. Nincs a zsidókhoz írt levél, de 3.28, itt valamit nagyon elírtam. Na mindegy, a lényeg az, hogy ismerjük az igeverset, tehát, hogy Krisztusban nincsen férfi sem nő, sem szolga, sem szabad, mert mindannyian egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Tehát Jézus Krisztus megváltott bennünket. Ugye, amikor kitöltötte a Szent Szellemet, már Joel proféta által megjövendelte, hogy kitöltöm az én szellememet minden testre, és profétálnak a ti fiaitok, a ti lányaitok, és stb. Stb. Tehát Jézus Krisztusban nincs férfi és nincs nő. Majd meg fogjuk nézni a János 4-ben a szamári asszonynak a történetét, mert ott is látjuk, hogy Jézus föloldotta az ő megváltásában, úgymond megszabadultunk az átok alól. Amikor ott bűnbe estek, ott átok alá esett Ádám is, átok alá esett Éva is, és szabadok vagyunk az átoktól. Ugye ettek a jó és gonosz tudásának a fájáról. Valójában, ugye fizikai értelemben az talán fügefa lehetett, még én is almát mondtam egyik alkalommal, ugye az európai köztudatban annyira elterjedted az alma, az valószínű fügefa lehetett, mert fügefa levelekkel takarták be magukat. Szellemi értelemben viszont a jó és gonosz tudás fája az a törvény. Ugye, mert ezért írja az ige, hogy a törvény cselekedeteiből egy test sem igazul meg, és mivel a törvényt nem lehet megtartani, azért a második korintuszi levél 3. része a betű a halálnak a kőbe vésett változatáról beszél, úgy, mint a törvényről. Az a szellemi értelemben a jó és gonosz tudás fája. És ki az élet fája? Az élet fája Jézus. Így van, mert ő adja nekünk az életet, ő az élet forrása, ő az új szövetségnek a feje. És azért most menjünk akkor vissza már az Efézusi levél 5. részére. És a következőt mondja az írás. Vessétek alá magatokat egymásnak Isten félelmében. Ez vonatkozik mindannyiunkra. Ez vonatkozik férfiakra, nőkre, vonatkozik a gyülekezetre, vonatkozik a házastársakra is. És akkor itt az asszonyokhoz szól az írás. Ti asszonyok, vessétek alá magatokat saját férjeteknek, miként az Úrnak. Olvasom. Nem azt mondja, hogy férjek, vessétek alá a nőket, és tegyétek a talpatok alá, hanem mit mond? A nőknek mondja, hogy ők önként. Mi hogy vetettük alá magunkat Krisztusnak? Önként. Úgy döntöttünk, igen, hogy elfogadjuk őt, és ő a mi urunk, ő a mi megváltunk. Mert a férj feje a feleségnek, mint a Krisztus is feje a gyülekezetnek, és ő a megtartója a testnek. Tehát a férj az feje a feleségnek, mint a Krisztus is feje a gyülekezetnek, és ő a megtartója a testnek. Mit jelent ez, hogy feje? Azt jelenti, hogy ő a vezetője. Ő a felelős, a legfőbb felelős, ő ezért a kapcsolatért, a férfi. Ő a feje. Ez nem azt jelenti, hogy uralkodik a nőn, mert úgy uralkodhatunk mi férfiak a nőn, ahogy Krisztus uralkodik rajtunk. Hogyan uralkodik? Úgy, hogy letette előtte az életét. Ő mindannyiunkért odaadta magát. Jézus talán nem annyira szavakkal udvarolt nekünk, ha már nézzük, mint a gyülekezet, a mennyasszony és Jézus a vőlegény, hanem tettekkel. Ő meghalt érettünk. Ő letette az életét érettünk. És amikor ugye házasságra kerül a sor, akkor az igazándiból temetésről szól, meg kell, hogy halljunk önmagunknak. És keresztre kell, hogy feszítsük. Most nehogy elkezdjétek irigyelni a feleségemet, hogy milyen jó dolga van. Mert én is eléggé úton vagyok még ebbe. Én arról beszélek, hogy mit mond Istennek az igéje. És én azt hiszem, hogy egyikünk sem jutott el még odáig, hogy elmondhatja, hogy itt minden rendben van vele. De miképpen a gyülekezet alá van vetve a Krisztusnak, az asszonyok is azonképpen a férjüknek mindenben. Először is, miről beszél itt az írás? Hogy ki a fej a családban? Tehát a gyülekezetben mindig ki a fej, Jézus a feje. És ezért van itt az legalapvető probléma. Ha te egy keresztény fiú vagy, vagy egy keresztény lány vagy, akkor egy olyan társra van szükséged, akit Isten szerzett neked, mert kiadta Évát Ádámnak. Isten adta neki. Én hiszem és tudom, hogy nem véletlenül születtél oda, hova születtél, ezt Isten rendelte el. Nem te választottad meg a családodat, hogy hova szülessél. És Istennek volt ez egy jó akarata, egy tökéletes akarata. És én azt is hiszem, hogy Isten neked is elrendelte a hozzád illő társat. Ha nő vagy, akkor főleg nagyon-nagyon figyelj, mert ha nem egy olyan férfi, akinek a feje a Krisztus, akkor előbb-utóbb az a házasság zátonyra fog futni. Az a kapcsolat, az a gyülekezet, az tönkre fog menni, ahol nem Jézus a fej. Ahol valaki uralkodik. Ugye, és ilyenkor mi történik, amikor folyik az udvarlás, akkor mindenki hozza a legjobb formáját, igaz? Ez történik. Jó, tehát ez van. És akkor nagyon gyakran látjuk azt, hát igen, ez a férfi nem hisz Jézusba, meg iszik, meg dohányzik, meg néha szipózik is, de majd megváltozik. Mi a helyzet ezzel? Nem változik meg. Mit mond Jézus? Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, mert miköze hívőnek a hitetlenhez. Tehát először is nagyon fontos, hogy a családnak a feje, az egységnek a feje, ezen belül a legkisebb gyülekezetnek a feje, ha nem Krisztus, akkor bajba kerülünk. Hogy választanak az emberek társat? Megtetszik neki. Úgy, mint megtetszett Évának a fa, meg megtetszett neki a gyümölcs, és nyilván vannak érzelmeink, és ez rendben van, de mi a helyzet? Az érzelmeink elég dominánsak. És bizony mit nézünk? Nézzük a külsejét, hú de jó néz ki. Ugye mondják ma, hú de jó csaj, az összes haver engem irigyelne, ha ezzel megjelennék. A nők ugyanúgy, hú de jó néz ki, és egy rózsaszín köd. Tudom, mindegyikünk járt ebbe a cipőbe, csak azért mondom, hogy egy kicsit a memóriánkat lapozzuk vissza. És akkor nem Isten szerint. Tehát választottuk bizony ki minden esetben a társunkat. És ez a hajó zátonyra fog futni, mert jönnek a viharok, jönnek a szelek, és az a ház, amelyik nem a kősziklára épült, az a ház össze fog dőlni. Ezért van ma rengeteg válás, még Krisztus testében is, a világban rengeteg, és akkor mi történik? Akkor majd újra házasodnak az emberek. És statisztikákat olvastam ezzel kapcsolatban, nem emlékszem pontosan a számokra, de ezt tudom, hogy majdnem 90%-a a második házasságoknak is válással végződik. Miért? Mert nem Istentől várjuk az ellátásunkat, nem Istentől várjuk a boldogulásunkat. A testi örömök azok rendben van, csodálatos. Az első korintuszi levél 7. rész első fejezetében arról ír. De a testi örömök, meg a testi kapcsolat nem alkalmas arra, hogy megtartsa, meg az érzések, hogy megtartsa a házasságot. Hogy megtartsa a kapcsolatot, hogy megtartsa a gyülekezetet, hogy megtartsa a családot, erre egy valaki képes, aki a gyertyatartót fogja a kezébe. Aki a családot, aki a gyülekezetet tartja, ő képes megtartani. És ha te egy másik embertől várod a boldogságodat, meg a teljességet, nem fogja tudni megadni. Ezt csak Krisztusban kapjuk meg. Tehát, miért tud megállni egy kapcsolat, miért tud megállni egy gyülekezet? Azért, mert mind a kettőnek Krisztusra kell, hogy nézzen. Mert ha a másik tökéletességére nézel, vagy a másiktól várod a te boldogságodat, meg a te örömödet, meg stb. Zátonyra fog futni ez a kapcsolat. Mert egyik sem tökéletes. Főleg, ha nézzük, már van egy alapvető konfliktus. Az egyik férfi, a másik meg nő. Ezt még egyszer hangsúlyozom. Nem azt jelenti, hogy az egyik jobb, vagy a másik rosszabb. Hanem az, amikor a kettő nem kiegészíti egymást, és föl akarják borítani az Istentől elrendelt rendet. A férfi nővé át akarja venni a nőnek a szerepét, vagy fordítva. Amikor a nő akarja átvenni a férfinek a szerepét. És innentől kezdve kezdődnek a bonyodalmak. Amikor nem Krisztusra nézünk, nem az ő igéjére nézünk, hanem a másiktól várjuk azt, amit a másik nem tud megadni. Amit csak Krisztus tud megadni. És akkor most jönnek a férfiak. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeiteket, miképpen Krisztus is szerette a gyülekezetet, és önmagát adta azért. Tehát mit kell nekünk tenni? Szeretni kell a feleségünket. Ez nem egy érzelem elsősorban. Mert az első köd az hamar fölszáll, a szerelem elmúlik, előbb-utóbb az érzések elmúlnak, az érzések változnak, de Krisztus soha nem változik, és a szeretet soha nem változik. És ha egy gyülekezet, egy kapcsolat, és a legkisebb gyülekezet, a házasság nem ezen a kősziklán áll, akkor ott borult a mutatvány. Akkor ugye az van, mikor összeházasodik két hitetlen, akkor szoktak viccelődni, hogy megtették az első lépést a válláshoz. Összeházasodtak. Ja. Tehát ekkor jön az a rész. Azt mondja, hogy megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével az ige által. Hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben a gyülekezetet, úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy ránc, vagy semmi, aféle, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. Látod, hogy itt nem kezd különbséget a házasság meg a gyülekezet között, mert ugyanarról van szó, és ugyanarról beszélünk, és ebből a szempontból nézzük most. Úgy kell a férfinak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdon testüket. Aki szereti a feleségét, önmagát szereti. Tehát, Isten azt szeretné, hogy egy nő nőként csodálatosan érezze magát, és egy férfi pedig férfiként érezze magát csodálatosan. És ennek így kell lennie a házasságban is. És majd fogunk erről, ez valószínűleg nem a mai nap lesz, de jövő héten meg fogjuk nézni, amikor bekerül a gyülekezetbe a nikolaiták tanítása, amikor bekerül a gyülekezetbe Bál tanítása, amikor bekerül Jezabel, mi van akkor, amikor már meggazdagodtunk, nincs szükségünk semmire, mi van akkor, amikor sem hév nem, vagy sem meleg, és akkor látjuk a Laodicei gyülekezetnél, Jézus kívülről kopogtat, engedj be. Mi ment el először? Mi tűnt el először? Először eltűnt a szeretet, eltűnt az alap. És ha bármilyen kapcsolatnak nem ez a forrása, nem Isten szeretete a forrás, az a forrás, az kiapad. Mert Isten szeretete, az kiapadhatatlan. Ha nem ebből a forrásból merítünk, akkor ott jönnek a bajok, ott jön a kiüresedés, és ott jönnek a vállások, gyülekezetben ott jönnek a szakadások, és sorolhatnánk ugyanúgy tovább, ahogy tanítja az ige. Mert soha senki az ő tulajdontestét nem gyűlölte, hanem táplálgatja, ápolgatja azt, amiként az Úr is a gyülekezetet. Mert az ő testének tagjai vagyunk. Az ő testének a tagjai vagyunk. Az ő húsából és az ő csontjaiból valók. Az ő húsából és az ő csontjaiból valók. Ő valóban odaadta magát érettünk. Ő valóban letette az életét érettünk. Ő nem csak beszélt, ő nem csak udvarolgatott, ő nem csak mondta, hogy így meg úgy meg amúgy, hanem ő tényleg letette az ő életét érettünk mindannyiunkért. Annak okáért elhagyja ember az ő atyát és anyját, ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Tehát gyakorlatilag visszaáll az eredeti teremtés. Ugye ott kezdtük, hogy Ádámba teremtette bele a férfit és a nőt, az egy testben voltak, utána ketté választotta őket, és a házasságban mi fog történni? Újra egyek lesznek. És benne vannak a nőbe azok a tulajdonságok, azok a dolgok, amiben nincsen benne egy férfiban. A férfia viszont Isten beleteremtette azokat a dolgokat, ami nincs meg egy nőben. Olyan mértékben. Persze keverednek a tulajdonságok, sok mindentől függ, a neveltetéstől, sok mindentől, de hogyha általában nézzük a dolgot. A lényeg, hogy a ketten alkotják az egyet. Visszaáll az eredeti rend, és ezt Isten így akarja. És nem úgy, hogy egymáson uralkodjanak az emberek. Sem a nő a férfin, sem pedig a férfi a nőn. Felette igen nagy titok ez, de én Krisztusról és a gyülekezetről szólok. Megint csak ott van, a kicsi gyülekezet. És végig az egész a házasságról szól, de mégis a gyülekezet. Tehát látjátok, hogy a házasság az Isten szemébe egy gyülekezet, és a család is egy gyülekezet, mert a gyülekezetben még járnak a gyerekek is. Vagy az unokák, vagy akik vannak, és a gyülekezetnek több tagja van. És Isten ezt nagyon-nagyon komolyan gondolja. Kiki azért úgy szeresse feleségét, mint önmagát, az asszony pedig félje a férjét. Ne féljen a férjétől, hanem félje a férjét. És mindezt szeretetből önként tegye, és nem pedig kényszerítésből. Ugye, tehát most nem írtam fel ezt az igehelyet, de ha jól emlékszem, a Péter első Péter levelében van. Odalapozom azért a Bibliámat, mégpedig, ha jól emlékszem, az 5. rész 2. igevers, 1 Péter 5.2. Jó, ez férfiaknak is szól, nem csak gyülekezeti pásztoroknak, azért olvasom föl. Pásztoroljátok az Isten és köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra, nem kényszerítésből, hanem önként, sem nem rút nyerészkedésből, hanem odaadással. Tehát amikor arról beszélünk, hogy gondot viselünk a családról, amikor te egy családfő vagy, egy gyülekezetvezető vagy, itt ugye főleg most ez férfiaknak szól, férfitársaimnak, akkor bizony itt leírja az iget, hogy gondot viseljünk, nem kényszerítésből, hanem önként, sem nem rút nyerészkedésből, hanem odaadással. Sem nem úgy, hogy uralkodtok a gyülekezeten, hanem mint példaképei a nyájnak. Ezek nagyon-nagyon erőteljes kifejezések a Bibliában, és van még egy hasonlós, most jutott eszembe, az pedig a Lukácsban van, és már is odala, a Lukács 20-as részében, ha jól emlékszem, az Úr most ezt fölhozta, akkor odalapozok. Itt Jézus beszél. Igen, a 22. részben van, amikor Jézus már készül a kereszthalálra, és Júdás elárulja, és összejönnek a tanítványok, összejön Jézus, van a úrvacsorát vesznek, megünneplik a páskabárányt, és a következő történt a 23. ige versben. A szent tanítványok, a szent apostolok, azt mondja, ők pedig kezdének egymás között kérdezni, vajon ki lehet közöttünk, aki ugye el fogja árulni, aki ezt meg fogja tenni, tehát aki el fogja árulni, mert Jézus kijelentette, valaki elárulja. És támad pedig közöttük versengés is, hogy kitekinthető közülük a legnagyobbnak. A rangviták, ki a nagyobb, ki tudja leuralni a másikat. A fér nagyobb főnök, vagy a feleség a nagyobb főnök. És akkor nem Jézus a nagyobb főnök, ugye? Itt ugyanaz történt. Ő pedig mondanékik, a pogányok uralkodnak az ő királyaik, és akiknek hatalma van rajtuk, és jótevőiknek hivatják magukat. Így tesznek a pogány emberek, így tesznek a pogány uralkodók, így tettek a császárok, így tettek a királyok, így tettek a diktátorok. Ugye, tehát az elmúlt rendszerben is volt, hogy XY elvtárs, a nagy jótevőnk, meg a Stalin elvtárs, meg akárki, az csókolgatni kellett a gyűrűjét, és udvarolni kellett és neki, és hogy ő volt a nagy jótevő. Ugye, és ez van ma is kint a világban, azt hiszem úgy hívják, hogy Stockholm-szindróma, hogy azok az emberek, akik leuralnak valakit erőszakkal, előbb-utóbb úgymond, akiket alattvalóikká tettek, elkezdik imádni őt. Ezt úgy hívják, ma a világban ezek jelenleg különös tudományos cikkek vannak erről, utána nézhettek, meg lehet találni ezeket a dolgokat. Azt mondja Jézus, de nem úgy, hanem aki a legnagyobb köztetek olyan legyen, mint aki legkisebb, és aki fő, mint aki szolgál. Tehát aki nagy akar lenni Isten országába, az legyen mindenkinek a szolgája. És erről szól az írás, erről szól az ige. Na most, ha megnézzük, menjünk vissza a János evangéliumra, lapozzunk, egyet kell csak menni, és ott megnézzük a János evangélium 4. részén a szamári asszonynak a történetét. Ez egy nagyon érdekes dolog, amúgykor ugye beszéltem róla, hogy Roboán és Jeroboán idejében ugye ketté szakadt Izrael, volt egy északi királyság, amit Izraelnek neveztek, az tíz törzs alkotta, és volt egy déli királyság, az Júda, ugye főváros, Jeruzsálem, és ott volt a templom, és ott mutatták be Istennek az áldozatokat, és oda kellett menni áldozatokat bemutatni, mert azt csak a főpap mutathatta be egy évbe egyszer. Aztán tudjuk azt, hogy elszakították az északi királyságot, és az északi királyok, Izraelnek a királyai, azok nem engedték le Jeruzsálembe az embereket, hanem saját isteneket, saját bálványokat, saját aserákat csináltak, készítettek maguknak saját istentiszteletet, bálványokat készítettek maguknak, és nem engedték oda a népet, és bizony ezek a királyok nagyon gonosz királyok voltak, elfordították az emberek szívét Istentől. És ugye a legsúlyosabb helyzet az Aháb király és Jezabel idejére tevődött, amikor már nagyon-nagyon gonoszá vált a helyzet, üldözték Isten prófétáit, üldözték Istennek a népét, elüldözték, és csak a Bálnak a prófétáit, meg a hamis istenek imádók, olyan népből válogatott papokat, így mondja a Biblia, azokat engedték ott. És Samária volt a fő központja ennek az egész bálványimádós központnak. Na most, ugye ez az év századok során sem változott meg, mert az izraeliek, a judabeliek a szamáriaiakra mindig úgy tekintettek, hogy azok bálványimádók, azok gonoszok, azok rosszak. Annyira rossz volt a helyzet, ugye az evangéliumban is többször olvassuk, hogy a Lukács 9-ben, ha jól emlékszem, hogy mentek a tanítványok, és nem engedték be őket Szamáriából, mert miért? Mert Judából jöttek, és nem engedték be őket. És akkor mondta a két tanítvány, akkor imádkozzunk le tüzet, mint illés. Tehát, hogy pusztítsuk el őket. De nézd meg, Jézus nem akar elpusztítani senkit. Ő nem azért jött, hogy elpusztítsa az embereket, hanem azért jött, hogy nekik életet adjon. És most nézzük meg ezt a szamáriai asszonyt. A 4:7. Jöve egy szamáriai beli asszony vizet meríteni, és mondta neki Jézus, adj innom! Az ő tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Mondani ki a szamáriai asszony, hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki szamáriai asszony vagyok? Mert a zsidók nem barátkoztak a szamáriaiakkal, tehát az említett okok miatt. Felele Jézus és mondanékik, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja neked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna neked élő vizet. És mondta néki az asszony, Uram, nincs mivel merítened, mély a kút. És itt Jézus azt mondja neki, a 14-es versre ugrunk, ha valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjazik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Tehát elmentek a tanítványok, Jézust ott hagyták itt a Jákob kútjánál, és akkor visszajöttek a tanítványok, elkezdtek csodálkozni, hogy egy asszonnyal beszélget. Ráadásul egy szamáriai asszonnyal beszélget. És Jézus csak úgy, mint a gyógyítással, meg a szombatnapi gyógyítással, megtörte azokat a zsidó hagyományokat, amik az Ószövetségben voltak, és azokat a zsidó törvényeket úgymond, amelyek a nőket háttérbe szorították. És gyakorlatilag Jézus szóba állt egy idegen nővel, egy szamáriai nővel. És talán neki adta a legnagyobb kijelentést ennek a nőnek. Azt mondja a 23-as vers, ugye mert az volt, hogy most hol imádkozzunk? Szamáriába imádkozzunk, ezen a hegyen az aseráknál, meg a bálványisteneknél, vagy Jeruzsálembe imádkozzunk. Ugye ez volt a kérdésem. Egyik ezt mondja, másik azt mondja, össze vagyok zavarva, nem tudok eligazodni. Jézus helyre rakja. De eljön az óra és az most vagyon, amikor az igaz imádók szellemben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyeneket keres az ő imádóikul. Tehát se nem itt, se nem ott, hanem szellemben és igazságban. És tulajdonképpen ez az egyik legnagyobb kijelentése az új szövetségnek. Ezért vagyunk itt, hogy imádjuk az Urat, hogy imádjuk Istent, és majd látjuk a filadelfiai gyülekezetet, hogy Isten adott nekik egy nyitott ajtót, mert az ő szívükben ott volt az imádat, és Istennek az imádata volt ott. És Isten szellem, és akit őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják. És ez volt talán az egyetlen hely, ahol Jézus elmondta neki, hogy én vagyok a Messiás. Ezt még a farizeusoknak sem jelentette ki, még talán a tanítványoknak is, még Keresztelő János is elbizonytalanodott, de ennek a szamáriai nőnek kijelentette. És mondta neki Jézus, én vagyok az, aki veled beszélek. És mondta neki, hogy tudom, hogy ki vagy. Volt 5 férjed, akivel most élsz, az még nem is a férjed. Ezt a nőt sok gyülekezetbe be se engednék ma sem. De Jézus ezzel a nővel beszélt. Miért? Mert egy megalázott nő volt. Miért volt megalázott? Mert 5 férfi kidobta. Honnan tudom ezt? Onnan, hogy a nők nem válhattak el az Ószövetségbe. Csak a férfiak válhattak el. Válló levéllel elbocsátották a nőket. És el volt rendezve a dolog. Ez a nő, ez egy többszörösen megalázott nő volt. És Jézus mégis lenyúlt hozzá. És ez egy jelzés értékű, igen, hogy a nőknek a helyzetét Isten helyreállította Jézus Krisztusban. És ezt meg kell érteni, és a Péter levélre fogjuk lapozni a Bibliánkat, hogy erről még jobb megértést kapjunk. mégpedig a harmadik részre, 1 Péter 3-ra fogunk menni. Kell erről beszélni a gyülekezetbe, mert még mindig előítéletek vannak a nőkkel kapcsolatban. Ugye tudjuk, ismerjük a páli leveleket, ismerjük az első korintuszi hetet, és ismerjük a Timóteusz levelet is, ahol ugye Pál apostol azt mondja, hogy nő pedig meg ne szóljon a gyülekezetbe. Na most az új szövetség könyve az egyrészt nem törvénykönyv, másrészt nem a betű szerint kell, hogy értelmezzük az írásokat, mert a betű megöl, a szellem az, ami megelevenít. Jó, tehát ha szó szerint kiragadunk a szövegkörnyezetből, a történelmi környezetből, kiragadunk részeket, akkor eltévedünk, és nagyon sok ilyen rész van a Bibliában, ugye múltkor beszéltem a bűnmegvallással kapcsolatban, azok is ilyen részek, amikor ha kivesszük az igehelyéről, a szövegkörnyezetből, kivesszük az igét, akkor rossz következtetésre jutunk, jönnek a behelyettesítő teológiák, és eltévedünk, és ostobaságokat tudunk. Na, nézzük, azt mondja a 3.1. Hasonlóképpen az asszonyok is rendeljék alá magukat a férjüknek, ha némelyek nem engedelmeskednek, és az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is megnyerje őket. Nagyon-nagyon érdekes igevers. Ugye Smith Wigglesworth-nek a történetét olvastam. Van egy ilyen könyv, akik le vannak az ismert szolgálókról, szolgálatokról. És az ő felesége lett keresztényé, Wigglesworth egy még akkor nem szolgálta az urat, sőt, utálta a feleségét olyan szempontból, hogy elment a gyülekezetbe, és kizárta, és mondta, hogy nem mehetsz a gyülekezetbe. Jó, tehát olyan parancsolatokat nem köteles senki végrehajtani, ami az úr parancsolata ellen van, igaz? Még Pálnál is kiment a biztosíték, amikor arcul ütötték ott a Sanhedrin előtt, és mondta, meszelt fal, miért ütsz te engem? És mondták, hogy beszélsz te a főpappal? Ja, bocsánat, nem tudtam, hogy főpap. És megtiltották nekik, hogy az evangéliumot hirdessék. És mi történt? Azt mondja, inkább Istennek kell engedelmeskedni, mint embernek. Na most visszatérve Wigglesworth-re, ugye mi történt? Volt, hogy kizárta a feleségét. Volt, hogy éjszaka ott ült az ajtó előtt. Hát ez nem egy szép cselekedet, nem egy elegáns bánásmód egy nővel, egy hölgyel. És a nő reggel bejött, és akkor megkérdezte a férjét, hogy most mit készíthetek reggelire. És ez kiverte a biztosítékot Wigglesworth-nél is, és a végén megadta magát, mert a szeretet az mindent legyőz, és tudjuk, hogy egy nagyon-nagyon híres szolgálója lett Istennek. Vannak erre példák az üdvtörténelemben. Ha látják a félelembe való fedhetetlen életeteket, akinek ékessége ne legyen a külső hajuk fonogatásából, se aranyag felrakásból, vagy az öltözködésnek a felvételéből. Na most ebből megint csináltak törvényt, nők nem hordhatnak aranyat a gyülekezetben. Jó, tehát ez megint ostobaság. Miről beszél Péter? Hogy ne ez legyen a fő, ne ez legyen az első, hanem az, hogy a viselkedésünkkel, a jellemünkkel, a istenfélelmünkkel nyerjük meg a másik embert. Hanem a szívnek elrejtett embere a szelíd csendes szellem romolhatatlanságával, ami becses az Isten előtt. Mert igyekeztették magukat hajdan ama szent asszonyok is, akik Istenben reménykedtek és alárendelték magukat az ő férjüknek. És itt példáként fölhozza Ábrahámot. Hát ő sem volt egy mintafér minden esetben, mert volt, hogy letagadta a feleségét, azt oda akart adni a királynak. Ugye? De mégis. Azt mondja, miként Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, urának nevezvén őt, akinek gyermekei lettek, ha jót cselekszenek, és semmi félelemtől nem rettegtek. Azt mondja, a férfiak hasonlatos képpen, megértően éljenek együtt feleségükkel, az asszonyi nemmel, mint gyengébb edénnyel. Tehát megszűnt ez ma valahogy. Nem születtem van túl nagyon régen, de akkor tájt még, ha mentünk a villamoson vagy a buszon, és állt egy hölgy, akkor még mindig fölálltunk és átadtuk neki a helyet. Függetlenül a korától, hogy az tini volt, vagy idősebb volt, ugye nem beszélve az idősebbekről, ez egy normális dolog volt. Valahogy kikoptak ezek a dolgok. Megadván nekik a tiszteletet, mint akik örökös társak az élet kegyelmében, hogy a ti imáitok meg ne hiúsuljanak. Dicsőség legyen az Úrnak. Ezek nagyon, nagyon erőteljes, nagyon, nagyon csodálatos igék. És ezeket el kell olvasni. Tehát most hazamentek, most nem az a feladat, hölgyek, hogy most kioktatjátok a férjeteket, hogy hogy kéne csinálni. Férfiak, nekünk sem az a feladat, hogy kioktatjuk otthon az asszonyt, hogy mit kéne csinálni, hanem a következőt, amit tudnék javasolni, mindenki olvassa el a magára vonatkozó részeket, és ahhoz tartsa magát. Mert Istennek igéje élő és ható, és az elhat a szívnek, a vesének, az érzékeknek, a megoszlálásig, és megítéli még a szellem gondolatait is. Zsidó 4-ben olvasunk erről. Na, tehát, ha most térünk vissza a jelenések könyvére, akkor láthatjuk azt, hogy mi történik akkor, hogy mindenben az alap a szeretet. Tehát mi mindennek az alapja a szeretet. Mi a sátánnak a célja? Valójában a sátánnak a célja az nem az, hogy a házadat vigye el, meg az autódat, meg tönkre tegyen, ez is nyilván célja, hanem az, hogy a hitedet tegye tönkre. Mert a hitünk az nagyon értékes. Értékesebb, mint a veszendő arany, értékesebb, mint az ezüst. Olvassuk ezt Péternek a levelében. És nagyon kell arra is figyelnünk, hogy mit engedünk be a gyülekezetbe. Mit engedünk be a gyülekezetbe? Mit engedünk be a házasságunkba? Most legyen az házasság, vagy család, vagy gyülekezet, mert végül is ugye Isten szemével, hogyha nézzük, hogy mi az, amit megengedünk. És ugye az előbb már említettem, hogyha nem a szeretetre épül, nem Isten szeretetéből táplálkoznak a dolgok, akkor bizony kiüresedik az a ház. És mi van akkor, hogyha kiüresedik egy ház? Jézus elmondja, hogy ha a gonosz elmegy abból a házból, akkor kiüresedik, akkor 7-szer gonoszabbakat vesz magának, és nagy pusztulása lesz annak a háznak. Mit mond erről Jakab apostol? Nézzük csak meg. Amikor elmegy a szeretet, akkor jönnek egyéb más dolgok, mégpedig már is mondom, a 3.14-től olvashatjuk. Ha pedig keserű ürítség, viszálykodás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen. Amikor elfogy a szeretet, akkor jön az, hogy ki a nagyobb. Akkor jön az, hogy kinek van igaza. És akkor igaza lesz a férnek, a feleségnek, igaza lesz a gyülekezeti tagnak, mindenkinek igaza lesz, csak Jézusnak nem. És elfogy az áldás, és jönnek a bajok, és a gonosz beköltözik a gyülekezetbe, beköltözik a családba. Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. És nézzétek meg, mert ahol irigység és viszálykodás van, ott zűrzavar, és mindenféle gonosz cselekedet is van. És akkor jönnek a kérdések. Hát én keresztény vagyok, miért engedte ezt Isten? Hát miért hagyta ezt Isten? Amikor valami történik a világban, lehet olvasni egy szolgálónak a válaszát, kering a neten, hogy miért engedi Isten, hogy valakit lelőnek az iskolába, hogy erőszak történik. Miért engedi Isten? És ugye Isten válaszolt, igen, kitiltottatok a kormányból, már nem vagyok ott. Nem lehet már Bibliát olvasni az iskolába, onnan is kitiltottatok engem. Aztán vannak olyan családok, ahol kitiltották szintén Jézust. És akkor Isten miért nem segít? Hol van Isten? Azt mondja, ki vagyok tiltva. Ha ki vagyok tiltva a házasságodból, a családodból, a gyülekezetből, ott mi történik? Jön a viszály, jön az űrzavar, és jönnek egyéb más gonosz dolgok. És akkor jönnek a kérdések, hogy miért? Miért? Mert nem Jézus a fej, nem Jézus a főnök. Ezért óriási felelősségünk van, ugyanúgy Ádámnak megvolt a felelőssége, hogy nem engedjük be a gonoszt a házba. És aztán jönnek a hamis proféták. Ezek egy család esetében lehetnek a jó barátok. Jó barátok. És ahol gyerekek vannak, ott is nagyon fontos az, hogy Jézus legyen az Úr a házban. És nagyon fontos, hogy nem leuralni a másikat, hanem a szeretet kell, hogy domináljon. És miért lesznek ma a fiatalok kábítószeresek? Miért van ez a csomó minden? Tehát rengeteg válasz van. Azért, mert előbb-utóbb, ha nem ügyesszük, ahogy Jézus mondja, nem fogja jól érezni magát a feleség a házasságba, nem fogja magát jól érezni a férje a házasságba, mert nem az elrendelt helyen vannak. Mit hallanak akkor a gyerekek? Vagy az anyának van igaza, vagy az apának, igaz? Vagy a papának, vagy a mamának? Vagy mindegy, megy a vitatkozás, megy a civakodás. És megy az erőszak a gyerekekkel szembe is, stb. És a gyerek elkezdi nem jól érezni magát. A gyereket is, mikor csak állandóan fegyelmezik, meg állandóan, akkor egy idő után a gyerek keres magának barátokat. És azok nem biztos, hogy a legjobb barátok. Tehát ugyanúgy fontos, ha Jézus a főnök a házba, akkor ha helyén van a kapcsolat, ezért beszélek a legkisebb gyülekezetről. Mert amíg a legkisebb gyülekezet nincs rendben, addig nem lesz rendben a család, nem lesz rendben a gyereknevelés, és nyilván honnan jönnek ide be a gyülekezetbe az emberek? Hát ezekből a családokból, igaz? És ezt mind hozzuk magunkkal. És óriási kísértés van a világgal kapcsolat, a világból. Mert a világ az elvonja az embereknek a figyelmét, levonja a figyelmet Krisztusról. Elvész az első szeretet, és elkezdenek kifele kacsingatni a házasságból. Elkezdenek kikacsingatni a világra. A világnak nagy a vonzása. A művészet, a kultúra, igen, fejlett. A zenei, és mit sugároznak? Mi az, amit beengedünk a házba? Mi az, amit beengedünk a családba? Mi az, amit látnak a gyerekeink? Látják az erőszakot, már a játékok olyanok, hogy egyszer unokák elvitték a mamát egy mozifilmre, hát a mama nem bírta végignézni. Mondták, ez 18 éve fölötti nagymamáknak való. Annyira tele volt erőszakkal, hogy döbbenet. Nézd meg ezeket a meséket, hogy az erőszakot sugározzák a tévéképernyőről. Vagy a meztelenséget. Azok a dalok, azok a művészi dalok, mit sugároznak? Istenhez visznek közelebb, vagy eltávolítanak Istentől? És hát a sok befolyás, ami ér bennünket, a végére eljuthatnak oda családok, hogy Jézus kívül van a házon, kívül van a gyülekezeten, és Jézus csak kopogtat, 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 most rajtam keresztül kopogtat, hogy lássuk ezeket a dolgokat, hogy lássuk a gonosznak a tervét. Az ördög ki akar rabolni. Múltkor is mondtam, az ördög az nem egy pizsomás, mit tudom én, kétszarvú, bojtos farkú, vasvillával közlekedő mesefigura, hanem egy valós lény, aki azért jött, hogy öljön, lopjon és pusztítson. Akinek álljatok ellen erősek lévén a hitbe. És éppen ezért helyre kell, hogy álljunk, helyre kell, hogy kerüljenek az emberi kapcsolatok. Aztán nem mentünk rá az első korintuszi levélre, de ott beszél Pál apostol a házasságról. Beszél a válásról, hogy a férfi a feleségétől el ne váljék, és Jézus is beszél erről. Most már a mai nap erre nem lesz időnk, hogy ezt megnézzünk, hogy kezdettől fogva ez nem így volt. Beszélt róla Jézus, ugye, mert a zsidók mondták, hát Mózes adhatott válló levelet, és akkor ez rendben van. Nem, nincs rendben. Nincs rendben. Tehát a válás az nem Istentől való, a szakadás az nem Istentől való dolog. Isten egységet teremtett, Isten szeretetet teremtett, és egységbe kell, hogy legyünk. Azt kell, hogy tegyük, ha egy áldott, boldog, békés, kiegyensúlyozott, áldott életet szeretnénk élni. És ez a legkisebb gyülekezetnél kezdődik, a családnál és a házasságnál. És én azt hiszem, hogy egyikünk sem vághat föl, aki házas, aki egyedül van, neki könnyebb a dolga valamivel. De akik házasságban élnek, bizony nem kis kihívás, akik gyerekeket nevelnek, nem kis kihívás. Ma, és bizony meg kell állnunk a kősziklán, és erről tanítani kell, erről kell igét hallgatnunk. Nem én szeretnék hozzátok szólni, hanem az ige. Az ige ezt mondja, és nekem is ezt mondja. És tudom, hogy nekem sok minden javítani valóm van, hogy az igéhez igazodjak. És ki ítélje meg magát, és igazítsa ki magát, mert az a hasznunkra, az a javunkra van. A férnek a legjobb dolog, hogyha a feleség jól érzi magát és boldog. Hát akkor az, 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 az nincs, és fordítva is. Tehát amikor le van uralva egy férj vagy egy feleség, akkor a másik nem érzi jól magát a kapcsolatba. Tehát amikor szereted a férjedet, vagy szereted a feleségedet, akkor saját magaddal teszel jót. És ezt mondja az ige.